Szeretettel köszöntelek benneteket. Mai alkalommal egy olyan témát fogok elővenni, ami kapcsolódik ahhoz is, amiről most itt szombatonként beszéltünk, de akik a webináriumot követitek, a jelenések könyvével kapcsolatban azok számára is érdekes lehet, szóval most itt összeér a két történet kicsit, de egy nagyon komoly és ünnepélyes témáról szeretnék beszélni, mégpedig a prófétaság szelleméről. Vagy talán, ahogy legtöbben ismerhetitek ezt a kifejezést, a prófétaság lelke. Hát nem tudom, hogy akik főleg adventisták, hogyha ezt a kifejezést meghallják, akkor mi jut eszetekbe róla? Hát Ellen White, hát én most nem róla fogok beszélni. Viszont szeretném megvizsgálni jelenések könyve alapján ezt a témát, pontosabban jelenések könyvéből kiindulva, ahol ez a kifejezés szerepel, ez a prófétaság szelleme, vagy a Károli fordításban a prófétaság lelke. Ugye először is ezt a kifejezést nézzük meg, Jézus bizonyságtétele. Ez először is jelenések 12. fejezet 18. versében szerepel, ahol leírja a Biblia azt, hogy Sátánnak melyik csoport lesz a fő célpontja a vég idején. Ezt mondja jelenések 12-18-ban. Megharagudott a sárkány az asszonyra, és elment, hogy hadakozzék a többi utódjával, akik megőrzik az Isten parancsolatait, és akiknél megvan Jézus bizonyságtétele, és a tenger homokpartjára állt. Hát, ki lehet ez a csoport? Ugye azt mondja róluk, megőrzik az Isten parancsolatait. Hát ez mi? Hát ez elég egyszerű, nem? Hát ez a 10 parancsolat. Nem? Hát akik megtartják a 10 parancsolatot, és akiknél megvan a Jézus bizonyságtétele. Hát mi lehet a Jézus bizonyságtétele? Hát ezt megmagyarázza nekünk jelenések könyve, hogy mi a Jézus bizonyságtétele. A 19. fejezet 9-től 10. versig. És azt mondta nekem, ugye ez az angyal beszélt János apostollal, és azt mondta nekem, írd meg boldogok azok, akik a bárány mennyegzőjének vacsorájára hivatalosak is, így szólt. Ezek Isten igaz beszédei. És leborultam lába előtt, hogy imádjam őt, mármint az angyalt, de azt mondta nekem, vigyázz neted, mert szolgatársad vagyok neked és testvéreidnek, akiknél megvan a Jézus bizonyságtétele. Istent imád, mert Jézus bizonyságtétele a prófétaság szelleme. Ugye Károliban itt van a prófétaság lelke. Tehát akkor kik azok, akiknél megvan a Jézus bizonyságtétele? Hát ugyanazok, akiknél a prófétaság szelleme megvan. Ugye, ahogy mondtátok is, a prófétaság szelleméről mi jut eszébe egy normál adventistának? Ellen White, tehát akiknél ott van Ellen White kötetei, azoknál van meg Jézus bizonyságtétele. Általában a legtöbb adventista így érti ezt. De nézzük meg, mit mond jelenések könyve még erről a prófétaság szelleméről. Figyeljük meg még egyszer azt, hogy az angyal hogyan beszél Jánossal. Ez az egész mondat, vagy ez a történet szinte egy az egyben megismétlődik két fejezettel, elnézést, három fejezettel később. Tehát, hogy az angyal azt mondja neki, hogy vigyázz, ne tedd, szolgatársad vagyok neked és testvéreidnek, akiknél megvan a Jézus bizonyságtétele. Figyeljük meg, mit mond három fejezettel később. Jelenések 22.9-ben. Ő pedig azt mondta nekem, vigyázz, ne tedd, mert szolgatársad vagyok neked, és a te testvéreidnek, a prófétáknak, és azoknak, akik megtartják a könyv beszédeit, az Isten imád. Tehát tulajdonképpen ugyanazt mondja, vigyázz neted, mert szolgatársad vagyok neked és testvéreidnek, akiknél megvan a Jézus bizonyságtétele, ugyanazt mondja, vigyázz neted, mert szolgatársad vagyok neked és a te testvéreidnek, a prófétáknak. Tehát akkor kik azok, akiknél megvan a Jézus bizonyságtétele? Minek nevezi őket az angyal? Prófétáknak. Tehát azok, akiknél megvan Jézus bizonyságtétele, azok maguk proféták, nem? Egyetértitek, hogy ezt mondja az ige? Nagyon jó, én is így értem. Tehát valójában, amikor azt mondja jelenések 12-18, hogy a Sátán megharagszik erre a népre, akik megőrzik az Isten parancsolatait, és akiknél megvan Jézus bizonyságtétele, akkor egy olyan népről beszél, akik mind proféták lesznek. Mert akiknél megvan a Jézus bizonyságtétele, a Jézus bizonyságtétele a prófétaság szelleme. De akiknél megvan a prófétaság szelleme, azok proféták. Ezt mondja róluk Jelenések 22. Tehát Sátán egy proféta népre haragszik meg a végidején. Akik önmagukban egyen-egyenként mind proféták lesznek. Úgyhogy ezzel érdemes egy kicsit alaposabban foglalkozni, ezzel a prófétaság szellemével, hogy akkor mi is ez a prófétaság? Miről szól ez? Miért olyan fontos ez? Először is szeretnék magával a prófétaság ajándékával foglalkozni. Először az Ószövetség alapján megmutatnám, hogy mi volt ennek eredetileg is a célja, a lényege. Ugye ezt mondja 4 Mózes 12.6-8-ban, 6-tól 8. versig, azt mondta, mármint Isten, halljátok meg most a beszédemet, ha valaki az Úr prófétája közöttetek, annak megjelenek látásban, vagy álomban beszélek vele. De nem így van Mózessel, aki egész házam hűséges szolgája. Vele szemtől szembe beszélek, nyíltan, nem homályos beszédek által, és az Úrnak alakját is megpillanthatja. Tehát az a lényeg, hogy Isten kommunikál a prófétákkal. Megjelenik neki látásban, vagy álomban, vagy Mózes esetében akár szemtől szembe is kommunikált vele, még az alakját is megláthatta. Tehát az a lényeg, hogy Isten személyesen kommunikál a prófétákkal. Nem? Ezt mondja a prófétákról. Pontosan ezt mondja 5 Mózes 18.18-ban. Prófétát támasztok nekik atyuk fiai közül, olyat, mint te, mármint Mózes, és szájába adom igéimet, és megmond nekik mindent, amit parancsolok neki. Hát nem csak Mózesnek adta szájába az igéit, jól lehet ez a prófécia egyébként Krisztusról szól, ő az a proféta, akit vártak, ugye amikor kérdezték, hogy te vagy a proféta, Keresztelő Jánostól kérdezték. Aki majd olyan lesz, mint Mózes, hogy Istennel olyan közeli kapcsolatban lesz, mint Mózes volt. Hát még közelebbibe is volt Jézus. De erről szólt ez a profécia. Viszont az a dolog, hogy Isten a szájába adja a profétának az ő igét, ez nem egy rendkívüli dolog volt. Például Jeremiásnak is azt mondja, azután kinyújtotta kezét az Úr, megérintette számat, és azt mondta nekem az Úr, íme szádba adom igéimet. Tehát a proféta az olyas valaki, akinek Isten megmondja, hogy mit kell mondania. Vagyis Isten igéit szólja, Isten beszédét tolmácsolja az embereknek. Ez nem csak Mózesre vonatkozott meg Jézusra, hanem az összes prófétára. Van egy nagyon érdekes kijelentés a prófétai szolgálattal kapcsolatban, és az első ilyen érdekes kijelentés az Mózestől származik. 4 Mózes 11. fejezet 27-től 29. versig, amikor választottak 70 vént, hogy itt éljenek, és Isten kitöltötte rájuk is a szellemét, és elkezdtek prófétálni, és volt két ember, aki nem volt ott a többiekkel együtt, és a táborban maradtak. Ez Eldád és Médád, és ők a táborban kezdtek el prófétálni, és erről beszél 4 Mózes 11, 27-29. Elfutott azért egy ifjú, és jelentette Mózesnek, Eldád és Médád prófétál a táborban. Akkor így felelt Józsué Nun fia, aki Mózes szolgája volt ifjúkora óta. Uram, Mózes, tiltsd meg nekik! Mózes így felelt neki. Értem, féltékenykedsz, bárcsak az Úr egész népe próféta volna, hogy az Úr a szellemét adná beléjük. Ez egy nagyon érdekes dolog. Most nem kifejezetten Eldádról meg Médádról akarok beszélni, hanem amit Mózes mondott. Azt mondta Mózes, hogy te mit féltékenykedsz? Miattam féltékenykedsz, hogy ők is prófétálnak, meg a táborban prófétálnak, nem úgymond a rendes mederben? Hát én azt kívánnám, hogy bárcsak az Úr egész népe próféta lenne, az tök jó lenne. Most ez csak Mózesnek a vágya volt, vagy Isten az, aki tényleg azt szeretné, hogy minden gyermeke, az egész népe próféta lenne? Mit gondoltak erről? Szeretnék megmutatni nektek egy isteni proféciát, egy ígéretet, ami pontosan erről szól. hogy akkor tényleg Isten mit szeretne. Júel második fejezete, 28-29. versében ezt mondja. Azután kiöntöm majd szellememet minden testre, fiaitok és leányaitok prófétálni fognak, véneitek álmokat álmodnak, ifjaitok pedig látomásokat látnak. Sőt, még a szolgákra és szolgáló leányokra is kiöntöm szellemet azokban a napokban. Először is két kérdés. Miről szól ez a profécia? Arról, hogy az emberek mit fognak csinálni. Profétálni fognak. Ugye azt mondja, hogy profétálni fognak, álmokat álmodnak, látomásokat látnak. Hát ezt írta a profétákkal való kommunikációról Mózes. Hogy Isten álomban meg látomásban kommunikál velük. Nem? Meg hogy kijelentéseket kapnak Istentől, és azt tovább mondják. És azt mondja, hogy prófétálni fognak. És kik fognak prófétálni? Mindenki. Ifja, leányok, vének, sőt, még a szolgák, meg a szolgáló leányok is. Tehát nincs kivételezés sem nemre, sem társadalmi pozícióra való tekintettel. Mindenki prófétálni fog. És Péter apostol pontosan így értelmezte, és ezt hangsúlyozta ki ebből a proféciában, amikor pünköstkor idézte ezt, mint egy olyan proféciát, ami teljesedett. Azt mondja apostolok cselekedetei második fejezet 17-18. Versében Péter, és az utolsó napokban ezt mondja Isten, kitöltök szellememből mindenkire, és prófétálnak fiaitok, és leányaitok, és ifjaitok látomást látnak, véneitek pedig álmokat álmodnak, míg szolgáimra és szolgáló leányaimra is kitöltök azokban a napokban szellememből, és prófétálnak. Tehát a Joel igét idézi, és hozzáteszi azt, hogy és prófétálnak. Tehát ezt emeli ki Péter az egész proféciából, hogy ez a profécia az általános prófétálást hangsúlyozza ki. Hogy Isten minden népe prófétálni fog. Hogyan valósult meg ez a prófétálás ajándéka az egyházban? Mert ez volt az ígéret, úgy tűnik, hogy pünköskor teljesedett. Akkor nézzük meg, mit olvasunk erről az apostolok történetéből, meg az apostoloknak az írásaiból. Hát Pál apostol beszél a legtöbbet a prófétálás ajándékáról, egész konkrétan első Korintus levélben két fejezet is erről szól, pontosabban említi ezt, és elég sokat tanulhatunk belőle, 1 Korintus 12. és 14. fejezet, és ezeket fogom most felolvasni. Először is beszél a szellem ajándékairól általánosságban, a 12. fejezetben, és majd a 14. beszél bővebben a prófétálásról és a nyelveken szólásról. De először a 12. fejezetet nézzük meg. Tehát azt mondja Pál apostol 1 Korintus 12. 7-től 9. versig, a szellem megnyilvánulásait mindenki azért kapja, hogy használjon vele. Az egyik ugyanis bölcsbeszédet kapja a szellem által, a másik pedig az ismeretbeszédét ugyanazon szellem szerint. Egyik a hitet ugyanazon szellem által, a másik pedig a gyógyítás ajándékait egyazon szellem által. Tehát Pál apostol azt mondja, hogy ezek a szellemi ajándékok, ezek a szellemi megnyilvánulások, ezek haszonra vannak. Minden ajándék hasznos. És utána folytatja, 10. verstől. Némelyik csodatevő erőket, némelyik meg a prófétálást, némelyik a szellemek megítélését, a másik a nyelvek nemeit, vagy pedig a nyelvek magyarázását. De mindezeket egy és ugyanaz a szellem cselekszi, úgy osztva szét mindenkinek, ahogy akarja. Hát most akkor itt látszólag egy ellentmondásba kerültünk, mert úgy tűnt az előzőkből, hogy Isten azt akarja, hogy mindenki prófétáljon. Most pedig Pál apostol azt mondja, hogy vannak ezek a szellemi ajándékok, felsorol egy csomó mindent, bölcsességbeszéde, ismeretbeszéde, csodatévő erők, prófétálás, szellemek megítélése, nyelvek, magyarázása, meg nyelvek nemei. És azt mondja, hogy némelyek ilyet kapnak, némelyek olyat kapnak, és ráadásul a szellem osztja szét mindenkinek, ahogy akarja. Tehát egyrészt úgy tűnik, hogy nem mindenki ugyanazt kapja, másrészt azt mondja Pál, hogy a szellem osztja, ahogy akarja. Na most akkor hogy van ez? És ugyanezt hangsúlyozza Pál apostol következő versekben is, 1 Korintus 12:28. Isten pedig az egyházban némelyeket először apostolokul, másodszor prófétákul, harmadszor tanítókul rendelt, azután adott csodatevő erőket, azután a gyógyítás kegyelmeendéka, a gyámolítókat, vezetőket és a különféle nyelveket. Tehát itt is arról beszél, hogy némelyeket. Nem mindenkinek ugyanaz a szolgálata, meg az ajándéka. Tehát úgy tűnik, hogy ezeket Isten rendelte el, vagy Isten adta. Tehát úgy tűnik, hogy Isten dönti el, hogy kit mire hív el, milyen ajándékot ad. Nem? Ez alapján úgy tűnik. És erről is beszél Pál egyébként, hogy a testhez hasonlítja, a testben különböző tagok vannak, mindegyik különböző funkciót tölt be. Tehát még ezzel a példázattal is ezt erősíti. Sőt, fel is teszi a kérdés 29. verstől. Mindnyájan apostolok? Mit mondatok erre? Mindnyájan apostolok? Nem. Vagy mindnyájan proféták-e? Valószínűleg nem. Avagy mindnyájan tanítók-e? Vagy mindenkiben vannak csodatévő erők? Avagy mindnyájunknak van gyógyításra való ajándékunk? Vagy mindnyájan szólnak-e nyelveken? Vagy mindnyájan meg tudják azt magyarázni? Nyilván Pál apostol költői kérdéseket tesz fel, és azt várja tőlünk, hogy azt válaszoljuk mindegyikről, hogy nem. Mert hogy a különbséget akarja hangsúlyozni, de hogyha nem mindenki, akkor miért nem? Hiszen épp az előbb a prófétálásról azt olvastuk, hogy Isten azt szeretné, meg azt ígérte, hogy minden gyermeke prófétáljon. Nem? És most meg azt olvastuk, hogy Isten előre leosztja a lapokat mindenkinek, ahogy ő akarja. Most akkor hogy van ez? Hát a 12. fejezet végén, Pál ezzel fejezi be, törekedjetek azért értékesebb kegyelmi ajándékokra. És ezen felül megmutatom nektek a legkiválóbb utat, ami ugyebár a szeretet 1 Korintus 13-ban leírja a szeretetet. Viszont a 14. fejezet első versében visszatér erre a gondolatra. Törekedjetek a szeretetre, és buzgón kívánjátok a szellemi ajándékokat, de leginkább azt, hogy prófétáljatok. Hát akkor ezt most már végképp nem értem. Tehát az előbb azt mondta Pál apostol, hogy a szellem adja az ajándékokat, meg Isten rendeli ezeket a szolgálatokat úgy, ahogy akarja, és most pedig azt mondja, hogy törekedjetek az értékesebb kegyelmi ajándékokra, és leginkább arra, hogy prófétáljatok. Hát hogyha Isten előre leosztja a lapokat, akkor leginkább azt a tanácsot kellene adni Pálnak, hogy figyeljetek, Isten ezt előre eldöntötte magában, úgyhogy nyugodjatok bele, hogy ez van. Azt fogadjátok el, amit kaptatok, és kész. De akkor miért mondja azt, hogy törekedjetek egyáltalán a kegyelmi ajándékokra, azon belül is az értékesekre, és még azon belül is kiemeli a prófétálást? Hát most, hogyha az Isten előre leosztja a lapokat, akkor mit rugózol te be? És Pál apostol meg azt mondja, hogy törekedje. Ez most ellentmondásnak tűnik. De valójában mégiscsak az a helyzet, hogy amit Mózes pár ezer évvel korábban kijelentett, az az igazság. Bárcsak az Úr egész népe próféta volna, meg amit Jóel könyvében ígért Isten, az az Istennek a vágya. És az, hogy ez nem így van, az nem Istenem múlik. Ez az egyetlen feloldása ennek az ellentmondásnak. Hogy nem Istenem múlik az, hogy bizonyos embereknek nem tudja adni még a prófétálás ajándékát. Vagy más szellemi ajándékokat történetesen, de most csak a prófétálásról szeretnék beszélni. Tehát valójában bennünk van az oka annak, hogy az Isten szelleme nem tudja még a prófétálás ajándékát ránk bízni. Mert ez az ajándék, amiről azt mondja, hogy ezt mindenki meg fogja kapni. Ezt ígéri a Joel ége, ezt mondja Mózes. És ezt olvastuk Jelenések könyvében is. De erre majd visszatérünk a végén. Szóval a lényeg az, hogy szeretnék magáról a prófétálás ajándékáról még néhány szót mondani, ahogyan Pál apostol ezt kifejti, hogy ez mire való, és majd utána rátérnék arra, hogy akkor mi, hol is van a hiba. Vagy hogy lehet ezt az ajándékot, vagy e felé közelíteni. Na nézzük akkor, mit mond Pál apostol 1 Korintus 14-ben a prófétálás ajándékára, hogy miért olyan fontos ez az ajándék. Azt mondja Pál apostol, szeretném ugyan, ha mindnyájan szólnátok nyelveken, de még inkább azt, ha prófétálnátok. Mert nagyobb, aki prófétál, mint aki nyelveken szól, kivéve, ha megmagyarázza, hogy a gyülekezet épüljön. És a 12. versben ezt mondja, ezért ti is, mivel törekedtek a szellemi ajándékokra, a gyülekezet építését keressétek, hogy gyarapodjatok. Tehát Pál apostol azt mondja, most csak ezt a részt olvasom fel, hogy kihangsúlyozzam, szeretném, ha mindnyájan prófétálnátok. Szóljatok rám, hogyha szerintetek nem ezt mondja. Ezt mondja? Szeretném, ha mindnyájan prófétálnátok. Szeretném, ha te is prófétálnál, és te is prófétálnál, és te is, és te is, és te is. Mindnyájan prófétálnátok. Ezt mondja Pál apostol is. Miért? Megmondja miért. Azért, mert nagyobb, aki prófétál. Miért nagyobb? Azért, hogy a gyülekezet épüljön. Mert a prófétálás ajándéka az minden más ajándéknál jobban építi a gyülekezetet. És erről beszél Pál, ezt hangsúlyozza 1 Korintus 14. 3. 4. versben, aki pedig prófétál, emberekhez szól, épülésre, vigasztalásra és bátorításra. Aki nyelveken szól, önmagát építi, de aki prófétál, a gyülekezetet építi. És ahogy olvastuk az előző versben, azt mondja, hogy azt keressétek, ami a gyülekezetet építi. Erre törekedjetek. És ezért olyan kulcsfontosságú a prófétálás ajándéka, mert a prófétálás az tipikusan egy olyan ajándék, ami nem önmagáért van, hanem másokért. Azt mondja Pál, hogy aki prófétál, ez nem önmagát építi, az a gyülekezetet építi. És nem csak a gyülekezetet építi, hanem egy nagyon érdekes dolgot mond Pál erről. Ha mindenki prófétálna, akkor milyen, hogy néz neki egy gyülekezeti alkalom? 1 Korintus 14, 23-tól 25-ig. Most kiadjam a nyelveken szólásos részt, mert nem arról akarok beszélni, hanem csak ezt olvasom fel, ha tehát az egész gyülekezet összejön. És mindnyájan prófétálnak, és bemegy egy hitetlen vagy avatatlan, az mindenkitől feddésben és ítéletben részesül, és így szívének titkai nyilvánvalóvá lesznek, úgyhogy arcra borulva imádja Istent, hirdetve, hogy bizonnyal Isten lakik közöttetek. Tehát ezt mondja Pál apostol, hogy ennek ekkora ereje van. Tehát, hogyha mindenki prófétál, és Istentől vesz kijelentéseket, és az Isten közvetlenül meg tudja szólítani azt az embert, aki bejön közénk, az ember az arcából is azt mondja, hogy hát honnan a csodából tudják ezek az emberek ezeket a dolgokat? Ez csak Isten tudhatja. Ő az, aki válaszokat ad az én kérdéseimre, az én életemnek a gondjaira, itt az Isten szól hozzám személyesen. Mindenki által, és azt mondja, hogy az Isten van közöttetek. Ez egy óriási bizonyság. Egy nagyon fontos dolog még, amit említ Pál a prófétálással kapcsolatban, az, hogy hogyan kell ezt az egészet helyesen, jó mederben tartani. Mit jelent az, hogy mindenki prófétál? Azt mondja Pál, a próféták pedig ketten vagy hárman beszélnek, nyilván nem egyszerre, hanem egymás után, és a többiek ítéljék meg. De ha közben egy másik ott ülő kap kijelentést, az előbbi hallgasson el. Tehát magyarul szépen, sorrendben szóljanak, és közben azt mondja, hogy a többiek pedig ítéljék meg. Tehát ez nagyon fontos, hogy bár a próféták azok Isten nevében szólnak, hiszen a próféták azok Isten igéjét mondják, Istentől vesznek kijelentést, de mégiscsak emberek. És ezért meg kell ítélni, amit mondanak. Keresztény kötelességünk megítélni, és az ige mérlegé alapján megvizsgálni és megfontolni a prófétai kijelentéseket. Tehát, hogy ez nem olyan, hogy akkor valaki kikiáltja magát prófétának, és onnantól kezdve minden, amit mond, azt úgy kell csinálni, hanem meg kell vizsgálni, meg kell ítélni, meg kell fontolni azt, amit mond, és döntést kell hozni az alapján, hogy mit fogunk tenni. És ez nem fanatizmus. Tehát Pál apostol ezt kihangsúlyozza, hogy ebben semmi fanatizmus nincsen, 1 Korintus 14:31-33-ig azt mondja, mert mindnyájan profétáltok egyenként, hogy mindenki tanuljon és mindenki bátorítást nyerjen. A proféta szellemek pedig engednek a profétáknak, mert Isten nem az űrzavarnak, hanem a békességnek Istene. Tehát ez nagyon fontos, hogy az a profétálás, ez nem valamilyen extázisról szól, meg kontrollálatlan viselkedésről. Azt mondja Pál apostol, hogy itt mindenki profétált egyenként, szépen sorban. És ha van, aki esetleg nagyon érez magában valami késztetés, hogy profétáljon, és meg kell szólalnia, az előtte levő hallgasson el akkor, mert ugye a proféta szellemek engednek a profétáknak. Ez nem olyan, hogy akkor hatalmába kerít a Szent Szellem, és akkor erezd el a hajamat, minden van. Hanem Pál apostol azt mondja, hogy ez nagyon szépen, tisztességesen és rendben folyik. Ezzel folytatja egyébként 39. vers és 40-ben. Testvéreim, törekedjetek a profétálásra és a nyelveken szólásra, tiltsátok, minden ékesen és jó rendben történjék. Tehát ezek a szellemi ajándékok, ezek csodálatosak, de Isten a rendnek az Istene. És ezeknek megvan a helye a rendben. Viszont még egy helyen beszél Pál a profétálásról, 1 Tesszalonika 5:19-20-ban, ahol ad egy nagyon fontos intést. A szellemet ki ne oltsátok, a profétálást ne vessétek meg. Tehát helye van az isteni rendben a profétálásnak, de nagyon fontos az, hogy mi is helyet adjunk neki. Mert ha nem adunk neki helyet, akkor megoltjuk a szellemet. És akkor az Isten szelleme nem tud megnyilvánulni közöttünk. Tehát nagyon fontos, hogy a profétálást arra törekedjünk, és annak helyet adjunk. Hát akkor szeretnék visszamenni egészen az alapokig. Tehát két dolgot láttunk. Egyrészt láttuk azt, hogy az Isten azt szeretné, ha mindenki proféta lenne. Az egész népe proféta lenne. Ezt mondta Mózes, erről beszélt a Joelige, de tulajdonképpen Pál apostol is ezt mondja, hogy azt szeretném, ha mindnyájan profétálnátok. És törekedjetek erre az ajándékra. Törekedjetek az összes szellemi ajándékra, de leginkább arra, hogy profétáljatok. Tehát ez a legfontosabb ajándék az összes között. Ha lehet így sorrendet állítani egyáltalán. Szóval akkor hogyan lehet erre törekedni? Tehát most erről szeretnék egy kicsit beszélni, hogy hogyan lehet erre törekedni? Mi ennek az ajándéknak az alapja? Mert hát törekedjetek a profétára, jó, hát törekszem. Ez olyan, mintha azt mondaná nekem, hogy törekedjél arra, hogy ne zuhanjál le a repülővel, amikor repülőt vezetsz. Hát nem vezetek repülőt, nem vagyok pilóta, tehát hát mondhatod nekem, hogy törekedjek rá, de ilyen soha nem fog megtörténni. Tehát nem tudok arra törekedni, amihez esélyem sincsen, nem? De hogyha valamire lehet törekedni, akkor annak van, kell, hogy legyen valami módszere. Valami trükkje, nem? Mi a trükkje? Mi ennek az ABC ennek a profétálásnak? Amit meg kell tanulni. De először is kicsit messzebbről közelítenék a dologhoz, hogy a profétálás szelleméről van szó, és a profétálás szellem az valójában nem más, mint a Szent Szellem. Az Istennek a szelleme. Tehát nincs olyan, hogy van a Szent Szellem, meg van a profétálás szelleme, meg van valami harmadik, meg negyedik, ötödik szellem. Nem, egy Szent Szellem van, ami által profétálnak emberek. Tehát olvasunk a Bibliában olyan emberekről, olyan keresztényekről, akikről azt olvassuk, hogy hittel és Szent Szellemmel teljesek voltak. Itt konkrétan ez Barnabással írja. Apostolok cselekedetei 11. fejezet, 22-24. Versig, nem fogom felolvasni. Tehát vannak ilyen keresztények, akikről ezt írja a Biblia, hogy hittel és Szent Szellemmel teljesek voltak. És Isten nagy dolgokat tudott rajtuk keresztül véghez vinni. Egy másik ilyen személy, akiről többet ír a Biblia, hogy miket tett rajta keresztül az Úr, az István diakónus volt. Abcsel 6, 5. versben róla is azt mondja, hogy hittel és Szent Szellemmel teljes férfi volt. Nagyon érdekes, hogy ezt így együtt említi a Biblia. Hittel és Szent Szellemmel teljes. Tehát olyat nem ír a Biblia, hogy hittel teljes volt, de Szent Szellemmel nem volt teljes. vagy Szent Szellemmel teljes volt, de hittel nem volt teljes. Ilyet valahogy nem mond a Biblia. Tehát ez a kettő valahogy édes testvér, hogy hittel és Szent Szellemmel teljesnek lenni. Na de akkor tegyük fel a kérdést, hogyha a Biblia ír arról, hogy egyes keresztényekről kiemeli azt, hogy teljesek voltak hittel és Szent Szellemmel, ez mit jelent a többi keresztényre nézve? Hogy ők nem voltak teljesek hittel és Szent Szellemmel, nem? Tehát akkor miért van az, hogy egyes keresztények teljesek voltak hittel és Szent Szellemmel, mások pedig nem? Szeretnék mutatni nektek egy igeverset, ami megmutatja a hitnek a forrását. Biztos ismeritek ezt az igét, de lehet, hogy még így nem gondolkodtatok rajta. Azért a hit hallásból van, a hallás pedig Krisztus beszéde által, vagy Károliban úgy, hogy Isten igéje által, teljesen mindegy, ugyanaz, hiszen Krisztus ő Isten igéjét szólta. Tehát azt mondja, hogy a hit hallásból van, és a hallás pedig Isten igéje által. Na most akkor menjünk ide vissza, és gondolkodjunk el egy kicsit. Tehát azt mondja, hogy bizonyos keresztények hittel és Szent Szellemmel teljesek voltak. És a hit pedig hallásból van, és egész konkrétan Isten igéjének a hallásából van. Akkor ez mit jelent? Hogyha valaki teljes hittel, miért teljes hittel? Honnan van neki teljes hite? Mi a hitnek a forrása? Isten igéje? Isten igének a hallása. Nem Isten igéje, mert Isten igéje mindenkinek ott van. Azt mindenki olvassa, és mégsem teljes mindenki Szent Szellemmel, meg hittel. Az a kérdés, hogy hogyan hallod? Hogy hogyan viszonyulsz a Krisztus beszédéhez? Ez a különbség azok között, akik teljesek, hittel és Szent Szellemmel, és azok között, akik nem. Mert ezt mondja az ige, hogy a hit hallásból van, a hallás pedig, elnézést, Krisztus beszéde, vagy Isten igéje által. Tehát a különbség az abban áll, hogy te hogyan viszonyulsz Isten igéjéhez. Ez a kulcsa, ez a titka annak, hogy valaki teljes legyen az Isten szellemével, ami egyébként a prófétaság szelleme is. Jézus is azt mondja, ha én bennem maradtok, és az én beszédeim bennetek maradnak, kérjetek, amit csak akartok, és megadatik nektek. Ezt mondja János 15:7-ben. Tehát itt is ugyanarról beszél, hogy akkor, hogyha az ő beszédei bennünk maradnak, akkor nagy dolgok fognak történni. Akkor amit kértek, azt megkapjátok. Akkor csodák fognak történni. Mit jelent ez, hogy Krisztus beszédei bennünk maradnak? Hogyan lehet jól viszonyulni Isten igéjéhez és Krisztus beszédéhez? Mi a helyes viszonyulás? Pál apostol erről is beszél Kolossé levélben és Efézus levélben is, majd fel fogom olvasni. És most szeretném ezt pontosítva olvasni, mert néhány fordításban kicsit félrevezető. Kolossi 3.16-ben azt mondja, Krisztus beszéde lakozzék bennetek gazdagon, minden bölcsességgel tanítva és intve egymást zsoltárokkal, dicséretekkel, szellemi énekekkel, szívetekben hálaadással énekelve az Úrnak. Tudom, mai magyarban ez egy kicsit furcsán hangzik, nem használjuk nagyon ezeket a vavevánvén ragozásokat, nem szeretjük őket, pedig nagyon fontos, és az eredetiben is így áll. Új fordítások próbálják ezt el valahogy mai magyarra átfordítani, de nagyon, nagyon elveszti így az értelmét. Modern fordításban úgy hangzik, hogy Krisztus beszéde lakozzék bennetek gazdagon, és minden bölcsességgel tanítsátok és intsétek egymást. Tehát ez ilyen listaként, hogy lakozzék bennetek Isten beszéde gazdagon, és tanítsátok meg, intsétek egymást, és énekeljetek az Úrnak. De nem. Szóval az eredetiben úgy hangzik, hogy tanítva és intve, meg énekelve. Mit jelent ez? Nem tudom, értitek-e a különbséget. Most szeretném így felolvasni. Krisztus beszéde lakozzék bennetek gazdagon, tanítva és intve egymást. Hogyha ezt így mondom, akkor így hogy értitek ezt? Tehát ez a hogyant magyarázza meg, nem? Tehát, hogyha így értem, akkor ez azt jelenti, hogy úgy tud Krisztus beszéde gazdagon lakni bennünk, hogyha azt mondja, hogy tanítva és intve egymás zsoltárokkal, meg dicséretekkel, szellemi énekekkel, szívetekben, háladással énekelve az Úrnak. Tehát ez a hogyanja annak, hogy Krisztus beszéde gazdagon lakjon bennünk. Miről beszél itt Pál? Olvasásról? Vagy hallgatásról? Szólásról beszél, nem? Arra, hogy mondjátok ki! Mondjátok ki! Mondjátok egymásnak! Énekeljetek! Valljátok meg az Istennek a beszédét! Tehát így tud bennetek gazdagon lakni, úgy tud bennünk egyre nagyobb teret nyerni a Krisztus beszéde, hogyha folyamatosan kimondjuk. Pál apostol megmondja a módszerét. Nem kell találgatnunk. Ugyanerről beszél Efézus 5. fejezetében, amit szintén új fordítások rosszul fordítanak. Tudján, ez a vave ragozás szerepel, most nem akarom újra elmondani. Efézus 5:18-20-ig pontosítva olvasom. A bortól meg ne részegedjetek, mert abban züllöttség van, hanem teljesedjetek be szellemmel, beszélgetve egymás között zsoltárokban, dicséretekben és szellemi énekekben, szívetekből énekelve és zengedezve az Úrnak, mindenkor, mindenért hálát adva, ami Urunk Jézus Krisztus nevében az Istennek és Atyának. Tehát itt most még hosszabb listát sorol fel, de a listának az első eleme az nem az, hogy teljesedjetek be Szent Szellemmel, hanem ami utána kezdődik. Tehát az, hogy teljesedjetek be Szent Szellemmel, ennek a hogyanja az, amit utána mond. Nagyon érdekes, egyébként ugyanazokat sorolja fel, mint Korosszi levélben, akkor arról beszélt, hogy Krisztus beszéde lakozzék bennetek gazdagon. És ugye arról beszéltünk, hogy bizonyos emberek hittel és Szent Szellemmel teljesek voltak. És a hit az pedig Krisztus beszédén alapul. És itt azt mondja Pál, hogy hogyan lakik bennetek Krisztus beszéde gazdagon, itt pedig arról beszél, hogy hogyan lehet Szent Szellemmel beteljesedni. És ugyanaz a módszer. Tehát a Krisztus beszéde gazdagon lakik bennünk, akkor Szent Szellemmel teljesek leszünk, mert a hittel való teljesség és a Szent Szellemmel való teljesség az ugyanazon az alapon működik. Ha Krisztus beszéde gazdagon lakik bennünk, és ennek itt van a módszere. Hát Pál apostol azt mondja, hogy elmondja nekünk, hogy hogyan tud ez megtörténni. Azt mondja, hogy ugyanazt mondja, mint Kolossi levélben. Beszélgessetek egymás között zsoltárokban, dicséretekben, szellemi énekekben, tehát ezt mondjátok, ez áradjon belőletek. Az ének, a hála, a dicséret, a bátorítás. Péter apostol egy nagyon komoly felszólítást ad a keresztényeknek. 1 Péter 4. fejezet 11. versében ezt mondja, ha valaki szól, Isten igéjét szólja. Tehát amikor megszólalsz, akkor mit mondasz? A saját gondolataidat mondod? Vagy neten az ördög gondolatait, amit sugalmaz neked? Vagy pedig Isten igéjét mondod, amit Isten mond? Tulajdonképpen a profétálás az Isten beszédének a szólása. Nem? Hát ezzel kezdtük. Hogy a proféták azokkal Isten kommunikál, és Isten adja a szájukba az ő igéit. Tehát Péter apostol azt mondja, hogy amikor szóltak, akkor profétáljatok. Ez egy állandó tevékenység egy átlag kereszténynek. Így beszél erről Pál apostol. Péter apostol, bocsánat. Akkor mi ennek az egésznek az alapja? Tehát az Isten beszéd, ez egy nagyon-nagyon komoly dolog. Azt mondja, illéssel kapcsolatban mondja ezt az asszony, Sareptai özvegy, hogyha jól emlékszem, 1 Királyok 17:24-ben, erre az asszony azt mondta illésnek, most már tudom, hogy Isten embere vagy, és hogy az Úr beszéde a te ajkadon igazság. Tehát aki az Isten beszédét szólja, annak a beszéde az igazság. Mert az Isten nem tud hazudni. És Jézus pontosan erről beszélt Máté 5. fejezet 37. versében, hanem beszédetekben az igen, igen, a nem, nem legyen, mert ami ennél több, az a gonosztól van. Mert hogy az Isten beszéde az ilyen, az igazság, amit ő igennek mond, az igen, amit ő nemnek mond, az nem. Ott nincsen variáció. Az Isten beszéde az egyértelmű. Példabeszédek könyvében van egy nagyon érdekes igevers, amit nagyon szeretek, és nagyon közel van hozzám, mert ez rámutat arra, hogy ebben az ember döntésének kulcs szerepe van. Hogy hogyan beszél. Példabeszédek 18. fejezet 20-21. vers. Szája gyümölcséből lakik jól az ember, beszéde termésével elégedik meg. A nyelv hatalmában van a halál és az élet is, és ki mind szeret vele élni, úgy eszi annak gyümölcsét. Tehát óriási hatalom van a beszédben, az emberi beszédben. De azt mondja Salamon, hogy valójában a te döntéseden múlik az, hogy hogyan élsz a beszéd ajándékával. Azt mondja, hogy ki mind szeret vele élni, úgy eszik annak gyümölcsét. És valójában ezen múlhat az, ezen a tényezőn, hogy te hogyan szeretsz élni a beszéddel, ezen múlhat az, hogy az Isten rád bízhatja a prófétálás ajándékát. Mert a prófétálás ajándék az a beszédről szól. És az Isten beszéde az igaz. És Pál apostol elég sokat beszél erről, de még mielőtt rátérnék, egy Zsoltár igét szeretnék felolvasni. 34. Zsoltár 13.-14. verse ezt mondja, ki az az ember, akinek tetszik az élet, és szeretne jó napokat látni? Én. Neked is mondom, minnyiatoknak mondom, tartóztasd meg nyelvedet a gonosztól, és ajkadat a csalárd beszédtől. Mert ez az alapja. Pál apostol ugyanerről beszél egyébként, sok helyen sokszor ezt mondja. Kolossi 3.8-ban, most azonban vessétek el magatoktól mindezt, a haragot, az indulatot, a gonoszságot, a káromkodást, és szátokból a mocskos beszédet. Tehát az Isten beszédében nem keveredhet hazugság, vagy indulatosság, vagy mocskos beszéd. Az Isten beszéde az nem ilyen. Tehát aki profétál, az nem egyeztethető össze ezekkel. Ez világos, ugye? De tovább folytatja Pál apostol, Efézus 5. fejezet, 3.-4. versében. Paráznaság pedig is bármiféle tisztátalanság vagy kapzsiság még szóba se jöjjön köztetek, amint az a szentekhez méltó, sem trágárság vagy bolond, kétértelmű beszéd, amely illetlen, hanem inkább hálaadás. Hát ezért nagyon érdekes, hogy itt a paráznasággal meg tisztátalansággal hozza egy szintre a trágárságot, meg a bolond kétértelmű beszéd, ami illetlen. Mai nyelven ezt úgy mondanánk, hogy viccelődés, vagy élcelődés, amikor úgy heccelődnek egymással emberek. Úgy oda mondanak valamit úgy. Olyan kétértelmű beszédet. Tehát az Isten beszéde az nem ilyen. Az Isten beszédét komolytalanul élcelődve nem lehet szólni. Most akkor szeretnék visszatérni erre az igeversre. Hogy akkor mi az alternatíva? Ezt mondja Pál apostol Efézus 5. fejezetben, hogy akkor mit csináljátok, akkor mi ennek a hogyan? Hogyan lehet beiratkozni a próféta iskola első osztályába? Ezt mondja Pál apostol, hogy beszélgessetek egymás között zsoltárokban, dicséretekben és szellemi énekekben, szívetekből énekelve és zengedezve az Úrnak, mindenkor hálát adva a mi Úrunk Jézus Krisztus nevében az Istennek és Atyának. Tehát két dologról beszél Pál apostol. Egyrészt beszél arról, hogy egymás között hogyan beszéljetek, mert azt mondja, hogy beszélgetve egymás között. Tehát amikor a másik emberrel kommunikálsz, akkor mit mondasz neki? Akkor beszélj neki zsoltárok, dicséretek, szellemi énekekben, tehát beszél neki, mond neki az Isten igéjét. És amikor azt mondja, hogy szívetekből énekelve és zengedezve az Úrnak, mindenkor mindenért hálát adva, hát akkor kihez beszél az ember, amikor az Úrnak énekel, meg hálát ad? Akkor az Istennek beszél. Tehát ez egyéni imádság, vagy éneklés, akár egyénileg, akár közösen. Tehát amikor az Istennel beszélsz, akkor mit mondjál? Adjál hálát, dicsérjed őt, hát mi alapján tudod őt dicsérni? Az alapján, amit ő tett, ami le van írva az igében. Tehát az első lépés, az első osztályban az, hogy szóld először azt, ami le van írva, ami Istennek az igéje. És hogyha teret adsz az Isten szellemének, akkor ő majd fogadni hozzá kijelentést. Tehát ez a prófétai ajándéknak az alapja. Az, hogy te elkezded Istennek az igéjét szólni minden helyzetben. Akár másokkal beszélsz, akár Istenhez imádkozol. Vagy neki énekelsz. Ezzel foglalkozol, ezzel teljesedsz be. Ezek körül forognak a gondolataid. És amit kimondasz, az fog erősödni benned. Az fog lakni benned gazdagon. Hogyha a saját gondolataidat mondod, akkor azok fognak lakni benned. Ha netán az ördögnek a kísértéseire hallgatsz, akkor azok fognak, és azokat mondod ki, akkor azok fognak benned gazdagodni és lakni. De ha Krisztus beszédét szólod, akkor az fog benned gazdagodni és megerősödni. És azzal a szellemmel fogsz beteljesedni, ami ezt a beszédet ihlette. Szeretnék most visszatérni Jelenések könyvére. 10. fejezetben Isten ad egy nagyon komoly elhívást a végidők népe számára. Jelenések 10. fejezete, 11. versében ezt mondja, és azt mondta nekem, ismét prófétálnod kell sok népről, nemzetről, nyelvről és királyról, vagy előttük. Mindegy, nem ez a lényeg, hanem az, hogy prófétálnod kell. De az Isten végidőkben élő népének szól, és azt mondja nekik, hogy prófétálnod kell. És utána a 11. fejezet bemutatja ezt a prófétai szolgálatot. Hogy prófétálni fognak 1260 napig. Jelenések 11. fejezet 3.-4. verse azt mondja, az én két tanúmnak pedig megadom, hogy zsákruhába öltözve prófétáljanak 1260 napig. Ezek az a két olajfa és a két gyertyatartó, amelyek a föld ura előtt állnak. De az Isten prófétái álltak a föld ura előtt. Azok, akik Istennek az igéjét közvetítik. Tehát az az elhívás, ami az utolsó idők népének szól, akikre Sátán igazán haragudni fog, az egy prófétai elhívás. Az, aki részt akar venni ebben az utolsó evangélium hirdetésben, annak fel kell készülni a prófétai szolgálatra. És ott az elején kell elkezdeni az ABC-vel, az első osztállyal. Ugyanis van akadálya annak, hogy az Isten prófétai szolgálatot tudjon ránk bízni, és tehetünk érte, hogy ezeket az akadályokat elhárítsuk az útból. Kezdve azzal, hogy a beszédünket megtisztítjuk, és azt szóljuk, ami Isten igéje. Bízom benne, hogy ezt fogjuk a hétköznapi életünkben is átvinni, és kérjük az Urat abban, hogy ő adjon nekünk ebben vezetést, hogy mi az, amiben változtatnunk kell, hogy az Isten tudjon adni nekünk és rajtunk keresztül másoknak is kijelentéseket, és tudjon szólni rajtunk keresztül, és tudjon bennünket ebben használni. Mert ez az Istennek a terve, és én szeretném, hogyha egyikünk sem maradna le erről. Isten áldja meg az ő igéjét a szívünkben. Amen.